Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Torockó-Szentgyörgy vára a kevésbé ismert váraink közé tartozik. Építése a történelem múltjába vész. Pusztulása miatt főleg romként él emlékezetünkben. Építése szorosan kapcsolódik a torockai családhoz, amely Erdély egyik ősi, talán túl kevésszer emlegetett családainak. Témánk Torockó-Szentgyörgy vára.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben ma déli vendégét, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Hát igen, mondhatjuk azt azért, hogy Torockó-Szentgyörgy várát, hát úgy ismerjük, hát vagy legalábbis mindenki hallott róla, tudja azt, hogy Torockó-Szentgyörgyön van egy vár, de hát az építés történetét már kevésbé ismerik. Ezt szeretnénk bemutatni önöknek, legalábbis azt a pár információt, amelyel rendelkeznek a szakemberek, és ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy azért érdemes a birtokos családról is beszélni, a birtokos családról is szólni egy pár szót. Elhangzott, hogy a torockaiak nem tartoznak a nagyon mediatizált családok közé, tehát én úgy gondolom, hogy azért vannak a családnak olyan tagjai, akiknek az életrajzát érdemes bemutatni. Ugyanakkor azért, hogyha már Torockó-Szentgyörgyön vagyunk, akkor kitérnénk, illetve szeretnénk egy pár szót szólni a család többi torockó-szentgyörgyi lakhelyéről is, hiszen a család különböző ágainak voltak itt lakhelyei. Három lakhelyről is tudomásunk van a történelem folyamán, amiből van, ami megvan, van, ami nincs meg, és hát ezekről is szeretnénk azért néhány szót szólni, felhasználva a legújabb kutatásoknak az eredményeit.
Történész úr, mikor és milyen körülmények között épült a vár? Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
A vár természetesen a torockai család történetével fonódik össze, pontosabban egy olyan családról beszélünk, amely az Ákos nemzetséghez tartozik, az Ákos nemzetségből származik. Itt a történetnek a kezdete az mindenképpen kapcsolódik a torockói várhoz is, tehát a Székelykő gerincén épült királyi várhoz. Tehát magyarán mondva, elsősorban úgy tűnik, hogy a Székelykő gerincén létezett, tehát Torockón egy királyi vár, és amikor a tatár betörés után ez a királyi várrendszer felbomlott, tehát 1240-es években vagyunk, akkor a vár kikerült királyi kézből, és az Ákos nemzetség tulajdonába került. Tehát több mint valószínű, hogy így jelennek meg a torockaiak, mint a Székelykő gerincén épült várnak a tulajdonosai. A székelyek betelepítése, aranyos szék létrejötte, úgymond megpecsételte a torockai családnak a jelenlétét a székelykőre épült vár történetébe. Azt szokták mondani, hogy torockai ehellős vagy illés átadta ezt a várat a székelyeknek. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy ugyancsak ebben az időben viszont Torockó-Szentgyörgyön is áll egy vár, vagy legalábbis épül egy vár. A mai nyomok szerint ez a vár valóra 13. századnak a második felében épült. Vannak, akik azt mondják, hogy hát abban a pillanatban, amikor Székelykő várát, vagy a Székelykőn épült várat torockaiak átadták, akkor már létezhetett, vagy kellett létezzen valami Torockó-Szentgyörgyön, ahova ők visszavonulhattak. Ezen lehet most vitatkozni, vagy csak az átadás után kezdett épülni az új vár Torockó-Szentgyörgyön, tehát mindenképpen valahol a 13. századra tehető a Torockó-Szentgyörgyi várnak az építése, de legfőképpen inkább úgy tűnik, hogy a 13. század második felére tehető Torockó-Szentgyörgy várnak a megjelenése. Szerencsénk van, hogy a 19. század végén Urbán Balázs nagyon részletesen leírta az akkori várnak a maradványait, próbálta felállítani a kronológiai sorrendel vár építés történetének a kronológiáját, tehát itt nyilván a Székelyfő leírása című műről van szó, tehát itt találjuk meg ugye Torockó-Szentgyörgynek a leírását és bemutatását. Nagyjából úgy tűnik, hogy a szakemberek is egyetértenek ezzel a kronológiával, tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából három nagy építési fázist tudunk megkülönböztetni a vár történetében. Tehát egyfelől van a vár legrégebbi része, amely hát valahol a 14. században épülhetett, legalábbis amit ma látunk. Ezt általában az északi bástyára szokták mondani, a nyugati falra és a keleti négyszögletes bástyára. Ezen részeknek az építetőjeként torockai ehellőst szokták tartani. Azért vitatkoznak történészek, de maga a család történésze is vitatkoztak, hogy most itt első illéstről, tehát első torockai ehellőstről, vagy a fiáról, a hasonnevű fiáról lenne szó. Hát ezt most nem tudjuk pontosan kibogozni. Tehát ez az első rész, tehát mindenképpen a 14. század. A második építési korszak az a 15. század lehet, tehát az 1400-as évek, amikor is a nagyobb helyiségek jöttek létre, tehát lovakterem, különböző díszesebb helységek, különböző belső udvarok, tehát mondhatjuk azt, hogy picit a megváltozott korszaknak, a reneszánsznak köszönhetően kényelmesebbé teszik az Ord várkastélyt. Egyesek azt szokták mondani, hogy a 15. század végére tehető, tehát az 1470-es évekre tehető ez az átépítése a várnak. Végül is a harmadik fázis. Erre azért volt szükség, mert az 1514-es Dózsa-féle paraszt felkelés elérte a várat, úgy tűnik, hogy ebben az évben feldúlták, vagy legalábbis valamilyen pusztítást szenvedett a vár, és 1516-tal kezdődően megkezdődik a vár újjáépítése. Tehát ez lehet a harmadik fázis. Pontosabban ekkor Torockai Ferenc egy új adománylevelet kért a birtokára. Ő arra hivatkozott, hogy a paraszt lázadás idején ezek a dokumentumok elégtek, úgyhogy szüksége van új adománylevélre, és hát ez az adománylevél, amely aztán később több konfliktusnak az alapját fogja képezni a Torockai család, illetve Torockó lakói között, ugyanis az adománylevél magába foglalta Torockó bányaváros lakosságát és a bányákat is. Úgyhogy magyarán mondva Torockó lakói szolgasorba süllyedtek, tehát a torockaiaknak az alattvai lettek, úgyhogy alapvetően több éves pereskedés kezdődött a család és Torockó lakói között. Tehát ennek a parasztlázadásnak, ennek következményeként javít ki a torockai család a várat, különben a beiktatásra, tehát az 1516-ban kiadott oklevél folytán való beiktatásra következő évben 1517-ben került sor, és akkor tudjuk azt, hogy kiket iktattak be az új birtokba, tehát kik a birtokosok, tehát Torockai Ferenc, nyilván akit az előbb említettünk, és az ő fiai, pontosabban négy fiúról beszélünk, Antalról, Ferencről, Péterről és Mátyásról. Azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy úgy tűnik vannak megszakítások itt a történetben, tehát ami a torockaiak birtoklását illeti, tehát nem birtokolták állandóan megszakítás nélkül ezt a birtokot, úgy tűnik, hogy ideig óráig elveszítették Torockó-Szentgyörgy várát, amelyet aztán később visszaszereztek. Több információnk a következő évszázadokból nincs a várat illetően, 16. 17. században. Alapvetően a pusztulása az, amit mi nagyon jól tudunk, vagy nagyon jól tudunk, hát nagyjából tudunk, ugye itt az a gond, hogy a Kuruc-Labanc háborúk idején a család hát két részre szakadt, mint ahogy ez nagyon-nagyon sok erdélyi főnemesi családban volt, ugye a család egyes tagjai császáriakat támogatták, mások pedig Rákóczi hűségére tértek. Rákóczi hűségére tért főnemesek közé tartozott például Torockai István, akiről aztán majd egy picit részletesebben fogunk beszélni, és ebből kifolyólag úgy tűnik, hogy a császári csapatok megostromolták, ugye hát egyfajta megtorlásképpen megostromolták a Kuruccá lett főnemesnek a várát, úgyhogy 1704-ben egy ostromra kerül sor, lövetni kezdik a várat, amely ennek következtében elpusztul, bár ott Tíge nevezetű császári parancsnok az, akinek a csapatai ezt véghez viszik. A pusztulás után természetesen nem fog újjáépülni a vár, független attól, hogy konzerválják, és a 19. században természetesen számon tartják, mint a családnak az ősi fészkét, és próbálják, mint Erdély egyik régiségét megtartani, de hát alapvetően ugye lakatlanná vált 1704-jel kezdődően a vár. Azt szokták még mondani, hogy hát ezt követően ugye költözik a család le a faluba, és kezdenek a különböző udvarházak épülni. Ez nem pont így van, ugyanis úgy tűnik, hogy azért már azelőtt létezett a családnak udvarháza a faluban. Kétség kívül megnő az udvarházaknak a jelenléte a faluba a pusztulás után, de ez nem azt jelenti, hogy csak ettől a pillanattól kezdve 1704 után kezdik ezeket az udvarházakat építeni. Hát úgy tűnik, hogy már azelőtt is volt a családnak egy, mondjuk azt, hogy kényelmesebb lakhelye a faluban.
Ahogy ígértük, a következő percekben mutassuk be tehát a Torockai családod is.
A Torockó-Szentgyörgyi Torockai család az Ákos nemzetségből származik, sőt azt szokták mondani, hogy a legkeletebbre eljutott ágából származik, olyan családokkal áll rokonságban ebből kifolyólag, mint a Bebek, a Csetneki, a Csire, az Ördög, a Sági családok. Léteztek olyan feltételezések, hogy a család esetleg székely vagy német ősöktől származna. Ezt igazából nem lehet bizonyítani. A család tagjai sem tartották így, tehát ők elutasították ugyan német ősöket, mint a székely ősöket egyaránt. Most a 19. század végén, 20. század elején a család nemesi ágának az egyik képviselője, Torockai Sándor, aki az egyik udvarháznak volt a tulajdonosa, ő megírta a családnak a történetét, rövid történetét. Torockai Sándor a következőképpen vázolta fel a család őstörténetét, hogyha fogalmazhatjuk így, tehát a középkori történetről beszélünk, hát addig a pillanatig, amikor a 18. században főnemesi rangokat kap a család különböző, vagy kapnak a család különböző ágai. Tehát Torockai Sándor a következőképpen ecsetelte család történetének a kezdeteit. A család a 13. század első felében, de elképzelhető, hogy már a 12. század végén a tordai ispánságból kiszakított uradalmában élt. A torockaiak uradalmát Torockó-Szentgyörgyön kívül Bedelő, Gyertyános, Alsó-Felső Szolcsva, Pocsága, Újfalu, Vidaj, Borré falvai alkották. Bár az Ákos nemzetség ideérkezésekor a terület nem volt lakatlan, a vidék benépesítésében jelentős szerepet játszott a Torockai család. A térség fejlődését befolyásolta a vasbányászat megindulása, és azoknak a német telepeseknek a megjelenése is, akiket az utolsó árpádházi királyok telepítettek be a feltárt bányák művelésére. Ők alapították meg Torockó városát. A torockai uradalom központja ide telepedésük kezdetétől fogva Torockó-Szentgyörgy volt. Torockó vára 1284-ben már állt, ide menekült családjával a pusztított tatárok elől Torockai Vencel alvajda. Az ostromoltak megsegítésére a kizdi székelyek siettek, akik elűzték a tatárokat, majd IV. László intézkedése folytán letelepedtek az elpusztított vidéken. A letelepített székelyek az aranyosmenti falvakon kívül királyi adomány formájában közös birtokként a torockai családdal megkapták a székelyekön épült Torockó várát is. A család tulajdonjogának fenntartása mellett a várat átengedte a letelepített székelyeknek, új várat építetve a maga számára Torockó-Szentgyörgyön. A várat feltételezhetően Torockai Vencel kezdte építetni, erre utal a vár mellett ásott kút elnevezése is, Vajda kút. A 14. században a család befolyása és tekintélye jelentősen emelkedett. A torockaiak aktív szerepet játszottak Erdély közigazgatási életében. Orbán Balázs torockai Illést erdélyi vajdaként tartja számon 1321-ben. Ugyancsak a 14. században, 1366-ban Nagy Lajos király a családnak pallós jogot adott összes birtokain. 1467-ben egy másik torockai Illés részt vett az erdélyek Mátyás király elleni lázadásában. A lázadás leverése után a király büntetésképpen elkoboztatta a család birtokainak jó részét, Torockó-Szentgyörgy várát is. Bár torockai Illés utóbb kegyelmet kapott, a család az elkobzott birtokokat csak 1473-ban új adománylevél által kapta vissza, Torockai László és Ferenc. Nem került el Torockó vidékét a Dózsa György vezette felkelés sem. A felkelő parasztok elfoglalták Torockó Szentgyörgy várát és megsemmisítették levéltárát. A megsemmisített okmányokat a család igyekezett rekonstruálni, és 1516-ban Torockai Ferenc családi birtokaira új adománylevelet kapott II. Lajos királytól. A királyi adomány már kiterjedt Torockó városára is, jobbágy sorba juttatva annak lakóit. Ezzel vette kezdetét a család és a város között kialakult több mint 300 évig tartó konfliktus. Ideig az idézet. Na most persze ez egy jó kérdés, hogy itt a királyi adományát, a Torockó városát véletlenül foglalta be az adománylevélbe, vagy sem. Hát ez maradjon egy nyitott kérdés. A következő évszázadokban a család tagjai közül mindenképpen ki kell emeljünk néhányat. Persze itt mondtuk az elején, hogy nem a mediatizált családok közé tartozik. Ez talán annak is köszönhető, hogy a család tagjai tényleg elsősorban a helyi közigazgatásban kaptak szerepet. Tehát például a kokáért főispánokról beszélünk, vagy esetleg az erdélyi intézményeknek a vezetésében, tehát a gubernium vezetésében, tehát főkormányszéki tanácsosként dolgoztak. Tehát nem mindig emelkedtek, nem tudom, nemzeti szintű politikusokká. 19. században már van esetünk. Erre ugye országgyűlési képviselőket találunk közöttük, de alapvetően a 18-19. Században inkább a helyi közigazgatásban kapnak szerepet. Azt el kell még mondani, hogy a családnak a tagjai a 18. századdal kezdődően kapják a főnemesi rangokat. Hát a bárói címet Torockai János, sőt, Torockai János Joakim lenne az ő eredeti neve, Fogarasföld főkapitánya kapta, pontosabban 1733-ban, a grófi címet pedig Torockai Zsigmond 1757-ben. Tehát így alakult ki a családnak a három ága, tehát van egy nemesi águnk, nem kap főnemesi címet, lesz egy bárói ág, és lesz egy grófi ág. De még mielőtt eljutnánk a 18. századba ahhoz, hogy főnemesi címeket szerezzenek a család tagjai, meg kell említsünk a család számára egy nagyon-nagyon fontos szemét, és ez nem más, mint Torockai István. Torockai István, akit már az előbb említettünk, ugye a vár császári ostromával kapcsolatosan 1704-ben. És hát Torockai István 1649-ben született, Torockai János és Torma Borbála fiaként. A karrierje alapvetően az erdélyi fejedelemség végén kezdődik, tehát 1680-as években, 1690-es években, pontosabban 1690-nel kezdődően tölt be fontosabb tisztséget, ugyanis egészen 1703-ig a királyi tábla egyik ülnökeként tevékenykedik. 1702-ben már viszont a helyi közigazgatásban egy fontosabb szerepet kap, ugyanis aranyos szék főkapitánya lesz, tehát azon a vidéken, ahol a családnak az ősi birtokai találhatók, 1703-ban pedig ezredesi rangot kap. Tehát végül is egy katonai karriert folytat, és a Kuruc-Labanc konfliktus elején jut el katonai karrierjébe erre a szintre. A kurucok mozgalmának a terjedésével Torockai főparancsnokságot kap, a császári csapatok főparancsnokának, vagy erdély katonai főparancsnokának, Rabutánnak parancsának köszönhetően egy körülbelül 1000 fős sereggel kell a Szamos mentén megállítania az előre nyomuló kurucokat. 1703. november 10-én kerül sor egy csatára Szent Benedeknél, a kurucok Kaszás Pálnak a vezetése alatt vannak, íme ezek az erdélyi erők Torockai parancsnokság alatt. Császári csapatok vereséget szenvedtek, a vezetőket, ezeknek a csapatoknak a vezetőit pedig fogságba ejtették. Tehát Torockai is, ifjabb Teleki Mihállyal, Pekri Lőrinccel, Csák Istvánnal együtt kuruc fogságba esnek, a Rákóczi táborba, vagy Rákóczi táborába kerülnek, ahol mind annyian átállnak, tehát a fejedelem oldalára állnak át. Torockait főstrázsamesteré nevezik ki, és tábornoki rangot kap, ugyanakkor pedig Rákóczi megtette az erdélyi seregek főparancsnokává. Nyilván most már itt a kuruc csapatokról beszélünk, végül is 1704-ben, tehát a következő év elején pedig Erdélybe küldte ezeknek a csapatoknak az élén. Ezért kerül sor különben Torockó-Szentgyörgy várának az ostromára, tehát itt van a császári főparancsnoknak, Rabutánnak a bosszúja, hogy így mondjunk, aki tíge ezredest küldi a csapat élén, hogy Torockó-Szentgyörgy várát megostromolja, és hát végül is lerombolja, felrobbantsa. 1704 elején Torockai felesége, Kapi Borbála és gyermekei a császári csapatok fogságába kerülnek, akik Nagyszebenbe viszik őket. Torockai nem volt hajlandó egyezkedni császári csapatok főparancsnokával, viszonylag későn, tehát majd 1705 júliusában tudja felesége és gyerekei elhagyni, vagy tudják felesége és gyerekei elhagyni Nagyszebent, miután Torockai igazából egy hadi sarcot fizet, tehát 4000 forintot fizet a császári csapatoknak. 1704. szeptemberében Nagyszebben mellett kerül sor egy ütközetre, Torockai egy 3500 fős sereg élén vereséget szenved igazából a császáriakkal szemben. Sajnos nem sikerült megfordítani a csatát, és a menekülés közben különben nyoma is veszett. Egyesek már halálhírét is terjesztették. Végül is Toroczkai túlélte a csatát, viszont Rákóczi, hát mondjuk azt, hogy egy picit megelégelte itt a sikertelenséget, úgyhogy leváltotta, és helyette Forgách Simont nevezte ki erdélyi katonai főparancsnokává. 1705 és 1706-ban nem sokat találkozunk Toroczkai nevével, elég sokat betegeskedik, viszont 1707-tel kezdődően főleg politikai szerepeket kezd vállalni, miután Rákóczi ugye elfoglalta a fejedelmi toronyját, beiktatták Erdély fejedelemnek, ezután az országtanács tagja lesz Toroczkai, és a rendek elnökeként kezd tevékenykedni. Szabadságharc hanyatlása idején 1710-ben Moldvába emigrált, és csak a szatmári béke megkötése után tért vissza Erdélybe, ezután nem sokat élt, 1712 áprilisában hunyt el 63 éves korában, Toroczkó Szentgyörgyön temették el az általa építetett családi kriptába, ahol már azelőtt Sámuel nevű fiát is öröknyugalomra helyezték. Tehát ez Toroczkai Istvánnak a története. A 19. századból még két Toroczkait szeretnék mindenképpen megemlíteni. Az egyik az Toroczkai Miklós, aki a grófjágnak volt a képviselője, aki 1859. június 30-án született Kolozsváron. Középiskoláit Kolozsváron végezte, pontosabban a református kollégiumba. A főiskolai tanulmányokat azokat már Bécsben, pontosabban a bécsi műszaki egyetemet végezte, vagy a műszaki egyetemen tanult. Ezután hazatért, és Hunyad vármegyében kezdett tevékenykedni. Toroczkai Miklós családjának Hunyad vármegyében voltak birtokai. Itt a törvényhatósági bizottságnak a tagja lett, tehát magyarán mondva közügyekkel kezdett foglalkozni. 1892-ben lesz az országgyűlés tagja, ekkor a Toroczkai kerületet képviseli, pontosabban két cikluson át, tehát 1901-ig. 1901-ben és 1905-ben nem vállalt politikai szerepet, tehát nem vállalt képviselőséget, és végül is 1906-ban döntött úgy, hogy újra vállalt képviselőséget, és hát úgymond hazament, tehát Hunyad vármegye, pontosabban a dévai kerületet képviselte egy cikluson keresztül a magyar országgyűlésbe. Itt azért érdekes elmondani az országgyűléssel kapcsolatosan, hogy a toroczkaiak viszonylag későn kapták meg azt a jogot, hogy a főrendi házba ülhessenek. Ugye az 1885-ös törvény szerint hát egy adott vagyoni állapot kellett legyen ahhoz, hogy a főnemesek közül is bárki bekerülhessen a főrendi házba. A toroczkaiak megkapták ezt a jogot, viszont elég későn, tehát 11 évre rá, pontosabban 1896-ban döntöttek úgy, hogy a toroczkaiak főrendi házban is elfoglalhatják helyüket. És még egy toroczkait szerettem volna említeni, Toroczkai Viktorról van szó, Báró Toroczkai Viktorról, tehát a bárói családnak a képviselője. Az ő története nagyon-nagyon érdekes. Kezdeném azzal, hogy néhány sort idézek Bordás Beáta művéből, ami az erdélyi kastélyépítészet a historizmus korában. Kezdjük ezzel az életrajzának a bemutatását. Itt pedig a következőképpen van vázolva. A Toroczkai Viktor az elszegényedett bárói ág sarja volt, aki közigazgatási pályafutását Báró Bánfi Dezső Beszterce naszódi főispán, ugye a későbbi miniszterelnök titkáraként kezdte 1885-ben. Később Désváros rendőrkapitánya, 1898 és 1901 között pedig Hódmezővásárhely főispánja volt, azonban kétes ügyekbe keveredett és lemondásra kényszerült. 1905-ben belépett a függetlenségi pártba, és 1906-ban megválasztották a toroczkói kerület országgyűlési képviselőjévé. E kortársai által self-made mennek tartott báró fontos szerepet játszott Toroczkó Szentgyörgy 20. századi történetében, megpróbálta ugyanis újraéleszteni a 19.-20. század fordulóján megszűnt toroczkói bányászatot. 1907-ben megvásárolta, majd eladta egy német bányatársaságnak a környékbeli bányákat, ez azonban nem találta jövedelmezőnek egy vaskóhó építését, és 1910-ben felfüggesztette a kitermelést. A báró ezekben az években láthatott neki Toroczkó Szentgyörgyi kastélya építésének, az első világháború kitörésekor azonban elfoglaltságai inkább Budapesthez kötötték. Mivel sosem élhette a vidéki gazdálkodó földbirtokos életét, a budapesti kötődései és talán a háború követő válság lehetett az oka, hogy néhány éve épített kastélyának egy részét építő anyagként értékesítette, 1920 után végleg elszakadt Toroczkó-Szentgyörgyről, Budapesten halt meg. Még azért itt hozzá kell fűzni, hogy Toroczkai Viktor írt is, tehát jelentek meg művei, például a Kokáér 1893-ban Budapesten jelent meg egy röpirat, amelynek az volt a címe, hogy néhány szó a magyar képzőművészet érdekében, de ennél talán ismertebb az a politikai tanulmánya, amelynek az volt a címe, hogy a magyar állam és nemzetiségei. Toroczkai végül is 1939-ben hunyt el, távol Torockó-Szentgyörgytől, és a Pesti Naplóban megjelent kis cikk róla a következőképpen méltatta. Toroczkai Viktor sok értékes gondolatot vetett fel, így az első között a földbirtokreformot, és ő indította meg 1905-ben a budapesti Rákóczi szobor mozgalmat. Magas kora ellenére élete utolsó napjáig élénk érdeklődést tanúsított minden közérdekű kérdés iránt. Éber szemmel figyelte a modern történelem fejleményeit, és a Pesti Napló hasábjain sokszor szólt hozzá nagy alapossággal és hazafias lelkesedéssel az eseményekhez. Bár a Toroczkai Viktor már szűkebb hazájában, Erdélyben, csak úgy, mint később megcsonkított magyar hazájában is, mindig egyforma odaadással és buzgalommal képviselte a színmagyar álláspontot, és mindig gerinces, tetőtől talpig jellemes bátorsággal állt ki meggyőződései szolgálatában.
Történész úr, a Várak Erdélyben második felében beszéljünk arról is, hogy a Toroczkai családnak udvarházai is voltak a településen. Milyen körülmények között került sor ezek építésére?
Említettük néhány mondattal ezelőtt, hogy néha azt szokták mondani, hogy a vár 1704-es ostroma után dönt úgy a család, hogy leköltözik a faluba és elkezdi ezeknek az udvarházaknak az építését. Nos, hát ez nem pont így van, ugyanis a történészek megállapították, hogy a vár lerombolása előtt is már létezett udvarháza, létezett valamilyen lakhelye a toroczkaiaknak a faluban, tehát egy kényelmesebb lakhely a faluban. Ugyanakkor itt még azzal kapcsolatosan is szokott vita lenni, hogy végül is erre az ostromra mikor került sor, 1704-ben vagy 1707-ben. A történészek általában 1704-et szoktak említeni, Toroczkai Sándor is ugye ebben az említett művében inkább 1704-ről beszél, viszont ugye létezik egy felirat Toroczkó-Szentgyörgyön, amely meg az 1707-es évet említi, amelyet egy felirat, amit a 19. század végén raktak, tehát 1892-ben. No, de menjünk igazából tovább. Elmondtuk azt, hogy a Toroczkai családnak három ága jött létre a 18. századdal kezdődően, tehát egy nemesi ág, egy grófi ág és a bárói ág, és mivel Toroczkó-Szentgyörgyöt tartották joggal az ősi birtokoknak, ezért mindegyik ágnak volt egy valamilyen lakhelye a településen. És kezdjük igazából a beszélgetést a 20. század egyik nagy történészének a leírásaival, Kelemen Lajosról van szó. Ugye Kelemen Lajos két világháború között picit részletesebben foglalkozott a Toroczkó-Szentgyörgyi udvarházaknak a történetével, és majdnem sikerült is neki pontosan ezt összehozni. Van egy kis hiba, amit a mai kor történészei korrigáltak, van egy kis tévedés itt, de ezt majd el fogom az illető helyen majd mondani, és elmondani, hogy itt miről van szó. Nos, Kelemen Lajos a következőképpen ír a Toroczkó-Szentgyörgyi udvarházaknak a keletkezéséről. A toroczkai család különböző ágai nem mindig éltek jó viszonyban egymással, sőt nem egyszer éles viszályba keveredtek. A 16. század a magyar életben különben is a vallási és pártviszályok kora volt. Ehhez járult egy-egy összevészés vagyoni kérdésben, vagy az, hogy gyakran az asszonyok nem fértek meg egymással. A több ágra osztott toroczkai családban is előfordultak ezek a tünetek, és ez minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy rendre a váron kívül, lenne a völgyben, a faluban is udvarházakat építettek. Valószínű, hogy ilyet már a 15. században is emeltek, akkor midőn a várból hosszú időre kiszorultak. De hogy a 16. század második felében, 1571-ben volt legalább egy udvarházuk, az egy családi perirományból egészen bizonyos. Ebben az évben ugyanis december elején Báthori István fejedelem megidéztette Toroczkai Mátyást azért, hogy Toroczkó-Szentgyörgyi várából Toroczkai László udvarházára lövetett. Ugyane lövöldözés ügyében pedig a kihallgatott tanúk 1573-ban azt vallották, hogy mikor Toroczkai Jánosnénál, tehát a László anyjánál ebédeltek, a várból tarackokkal a házra lőttek. Az ablak irányában leesett golyót meg is találták. Ez az udvarház pedig kétségtelenül azon a helyen állott, amelyen a vár felé vezető völgyben a bárói ág ma már fedetlen régi emeletes udvarháza áll. Ez a telek és udvarház a legújabb időkig a bárói ág tulajdonában volt, s ha a családfán visszamegyünk, a bárói ág ősének éppen azt a Toroczkai Lászlót találjuk, akinek udvarházára nagybátyja reálövetett. Így kétségtelenül az ő udvarháza állott azon a helyen, ahol a ma már nagyon megromlott öreg kúria látható. Ennek 1912-ben még megvolt a fedele. Homlokzatán két barokkosan csavarodó, buzogányszerű faragott és festett oszlopocska közt a torockai címer van, a 17. században használt kivitelben. Fölötte az IT betűk, tehát Johannes Torockai. Annak a Jánosnak a nevét tartják fenn, akinek Torma Borbála volt a felesége, és Torockai István aranyosszék főkapitánya a fia. A címeres emléktábla pajzsa alatt kétfelől álló 1640-es évszám valószínűleg csak az udvarház emeletre hozásának vagy megújításának idejét jelzi. Ma már ennek a szép régi épületnek emeletét kikezdte az idő, földszintjét istállónak használják, és megkondult fölött a pusztulás lélek harangja. Pedig ez az épület történeti értékén kívül, mint építészeti emlék is nevezetes, mert korunkban a Marostól északra a maga nemében majdnem társ nélkül képviselt azt a nagyobb, emeletes kúriatípust, melyből a sarkaira épített bástyákkal védhető kastély, vagy éppen várkastély alakulhatott. Ennek egyik érdekes példája Egeres kastélya a Kolozsvár-Nagyváradi vasútvonal mellett. A Báróják kúriájának régi címeres emléktábláját a pusztulás elől a nemes Torockai ág kedves öreg udvarházába vitték, és ugyanott egy sors testvére mellett őrzik. Ez az udvarház Torockó-Szentgyörgy közepén, a vár felé vezető utca téres szegletterkén épült. Szép, földszintes, kényelmes öreg épület abból a típusból, mely előtt a félkörben sorakozó gazdasági épületek csinos kis udvart zárnak körül, és kifelé forduló falaikkal az udvarháznak egy darabon kerítést és hajdan védelmet szolgáltattak. Minden jel szerint az 1784-i és 1849-i pusztítások után épült újra. Barátságos nyugati oldalát egy szép vízfestményben egyik oly fiatalon és tragikusan elhunyt meleg, művész lelkű lakója, ifjabb Rudnyánszky Béla örökítette meg. Kertjében díszes oszlopcsoportok állanak, ezek is régi ismerősök, egy részüket ott látjuk azonnak is régi vízfestményen, mely özvegy Kemény Ákosné tulajdonában Torockai Pál Torda megyei főispánt és családját ábrázolja. Az udvarház ambitusán egy négyszögű címeres táblán, mely az 1632-es évszámot viseli, a Torockai címer egy olyan változatával találkozunk, mely a sisak helyén egy madár áll. Ez az a madár, mely később galamként belékerült a különböző torockai címerekbe. A család régi címeres emlékei közül itt találkozunk először vele. Magában a címerpajzsban már itt is a hegyével fölfelé álló, lapos szaggató ekevasat látjuk, keresztbetett két hasító ekevassal. Tudjuk, hogy az Ákos nemzetség ősi címere egy cölöpösen hasított pajzs volt a pajzs fölött, vagy a pajzsban használt struc vagy kakastollakkal. Ezen az 1632-i torockai címeren ez az ősi nemzetségi címer reminiscencia még megérzik. Valószínű, hogy a kőfaragó előtt egy időviselt kőcímer szolgáltathatta a mintát, s a mesteremember ezt nem értvén meg, a cölöpözött pajzsot megfordítva lapos ekevassá, a tollakat hegyes vassá alakította, s a tollakból teremtett a pajzsra madarat is. Az sem lehetetlen azonban, hogy a kőfaragó valamilyen ábrázolásból még ismerhette az Ákos nemzetség ősi sólyom címermadarát, és ezt örökítette meg. A törökben ugyanis az ak szú fehér sólymot jelent, ennek a hangugratása képződött magyar alakja az akus. Annyi tény, hogy az Ákos nemzetségből származó torockaiak a sólymot, keresdi Betlen várkastély 17. századi síremléke bizonsága szerint még akkor sisakdíszül használták címerükön. Maga az érdekes emlék egy a régebbi dúlások alatt leégett, de azután újra kiépítették, olyan épület maradványból került ki, melyet a torockai nemes udvarház telkén nemrég bontottak le. Nyugodtan föltehetjük tehát, hogy a Betlen Gábor és első Rákóczi György idejében lendületnek indult erdélyi építkezésekben Torockó-Szentgyörgyön a torockaiak későbbi nemesi ága is részt vett. Ezek közül 1632-ben László volt az ág feje, feleségével Iklódi Toldalagi Zsuzsával. Az előbb említett címereskő az ő emlékezetüket tartja fenn. A nemes torockai udvarban a torockai grófoknak is találjuk címeres faragott köveit, de ezek már csak 18 és 19. századi emlékek. Kúriájuk ott volt a vár felé vezető utca sarkán, a község keleti oldalán, a nemes torockaiak udvarával átellenben. Az 1920-as évek közepén már csak emeletes falrészek állottak belőle. Torockai Miklós a század elején az 1784 után újraépült udvarházat részint kibővítve, részint újból építve, nagyobb kastélyá kezdte alakítani, de aztán az építkezés abba maradt. Utóbb az 1920-as évek elején a grófi telket fölparcellázták, a fedetlen épület anyagát eladták, s ma az egykori kastély nyugati része letörpítve egy gazdaember lakása lett, míg a keleti rész közelebbről került lebontás, illetve átalakítás alá. Az egykori szép díszkert is elpusztult. Az építető családok emlékét azonban nem csak a kastélyok és udvarházak őrizték meg, hanem a Torockó-Szentgyörgyi egyházak is. A grófiág elődei a 16. és 17. században buzgó unitáriusok voltak, és közülük Zsigmond, első és második Rákóczi György tanácsora 1643-ban újjáépítette az unitárius templomot. Tornyon lévő címeres emléktábla tettét örökíti meg. Leszármazottai később a református vallásra tértek át, udvaruk mellé református templomot is építettek, s ez gazdag és művészi egyházi szerelvényekkel látták el. A katolikus ághoz tartozó Torockai György pedig feleségével, Pekri Krisztinával, A falu fölött emelkedő egyik hegylépcsőn 1727-ben Ferenc Rendi zárdát alapított. Ez festői szék fekvésével, gyümölcsfáival és fenyves környezetével méltán sorakozik a torockaiak értékes alkotásai közé. Ideig az ítézet, egy picit tovább mentem, picit bemutatva még a torockaiakhoz kapcsolódó egyházi épületnek ennek a történetét is. Ugye itt Kelemen Lajosnak a leírása nagyon szép és nagyon-nagyon részletes, egyetlen egy dolog történik, hogy összekever két épületet, tehát méghozzá a bárói és a grófi kastélyt felcseréli. Tehát igazából az, amit most utoljára olvastam, hogy a grófi ág kastélyának a különböző kisebb-nagyobb maradványai vannak meg, mert az 1920-as években lebontották, hát ez a bárói ágnak volt a tulajdona, tehát pontosabban báró torockai Viktorhoz kapcsolódott ennek a kastélynak az építése. Tehát ugye alapvetően ma, amit mi Torockó-Szentgyörgyön találunk, az a nemesi ágnak az udvarháza, amely megvan, és ugye nem romos, a bárói ág kastélyának egy maradványa, és hát ami nincs, ugye az a grófi ágnak a kastélya, az viszont eltűnt. A bárói ágnak a kastélyáról azért említsünk két szót, hiszen ez egy nagyon-nagyon izgalmas épület volt, amelyet Torockai Viktor építetett a 20. század elején, és itt megint két mondat elejéig Bordás Beátát hívom segítségül, akinek a kutatásai ugye derítették ki Kelemen Lajosnak ezt a tévedését, és hát egyáltalán ennek a nagyon érdekes és viszonylag egyedi kastélynak a történetét, amelyet ma már nem láthatunk sajnos. Ő jegyzi meg, hogy ez a Torockai Viktor által historizáló stílusban megálmodott nagyméretű kastély, ez már 1909-ben létezett, vagyis hogy 1909-ben már az építkezés folyamatban volt, és hát aztán 1914-1915-re készült el az épület. Sajnos az történt, amit az előbb mondtunk, úgy tűnik, hogy 1918-ban Torockai Viktor szerette volna eladni az épületet, nem került rá vevő, úgyhogy az épület egy részét lebontatta, és 1920-as években építőanyagként értékesítette. Nem egyedi eset ez Erdélyben, tudjuk azt, hogy elég sok kastéllyal történt meg, olyan esetekben, ahol a családok vagy nem tudtak fenntartani annyi épületet, hogyha tegyük fel, 2-3 kastély maradt a családnál, és ugye itt a 1921-es földbirtokreform volt az, amely megpecsételt nagyon sok kastélynak a sorsát. Ebben az esetben ugye itt a helyszínváltás volt az oka, hogy 1918 után Torockai Viktor úgy döntött, hogy nem marad Erdélyben, tehát ugye optánsként végül is Magyarországon marad, ez nyilván a birtoknak az elvesztését jelentette, tehát ez az ingatlanokat nem érintette, tehát az épületeket nem érintette, de hát nyilván a földbirtok elvesztése majdnem lehetetlenné tette egy-egy ilyen épületnek a fenntartását. Úgyhogy Torockai Viktor azzal, hogy áttelepült Magyarországra, ezzel igazából a kastélynak a sorsát is megpecsételte. Tehát ez a bárói kastélynak a helyzete, amiből egy maradvány létezik. Ugye a nemesi ágnak az udvarháza az napjainkban is létezik. 1836-ra szokták tenni az építését, vagy legalábbis a mai kialakítását ennek az épületnek. Általában két torockai Sándorhoz szokták kapcsolni, tehát idősebb torockai Sándor és felesége gróf Kornis Klára, illetve a fiúk ifjabb torockai Sándor és az ő felesége Elekes Klára, tehát ennek a kúriának az építését, illetve későbbi átalakítását, és torockai Sándor leányának, Klárának köszönhető az, hogy végül is ez a kúria a Rudnyánszky családnak a tulajdonába került, pontosabban ő feleségül ment báró Rudnyánszky Bélához, és így kerül ennek a családnak a tulajdonába, ezért van az, hogy ma alapvetően itt Torockai Rudnyánszky kastélyról, kúriáról beszélünk. A végén itt Kelemen Lajosnál volt egy mondat a parkkal, a kerttel kapcsolatosan, ehhez még azért hozzá szeretnék valamit tenni. Bíró József, aki az 1940-es években ugye az erdélyi kastélyoknak a nagy kutatója volt, tehát Torockó-Szentgyörgyről is ír, viszonylag keveset, ő is elég kevés adattal rendelkezik, de híres művében, ugye Erdélyi Kastélyok című művében azért a Torockó-Szentgyörgyi udvarháznak a parkjáról ír egy-két mondatot, amit én nagyon érdekesnek találok, ezt nagyon gyorsan felolvasom, tehát azt mondja Bíró József, hogy a nagy csatorna tó, meg éppen régi erdélyi hagyomány, hiszen például a Torockó-Szentgyörgyi grófi kastély egykori díszkertjének halastavához még népmese is fűződik. A férjeiktől előzött rossz asszonyok e tóban tündérekké váltak, s az út mentén elragadták a férfiakat, s hogy bosszút álljanak, táncra kerekedve felkeringőznek velük a várba, s addig táncoltatják őket, míg a csizmájuk szárán kifolyik a vér. Nos, hát ez nem tudjuk, hogy mennyire igaz, vagy mennyire nem, hogy ez történik a csatornatóban Torockó-Szentgyörgyön, de ami biztos, hogy ez az udvarház sem kerülhette el sorsát, tehát 1949-ben államosították, és ezután a helyi kollektív gazdaság használta, majd 1960-as években az Enyedi Kórháznak a hatáskörébe került, ugye egy fogyatékos gyermekek szanatóriuma. szanatóriumát rendezték be. 1996-ban került vissza a Rudnyánszky család tulajdonába, Rudnyánszky család leszármazottainak a tulajdonába, akik 2 évre rá, tehát 1998-ban eladták az unitárius egyháznak, habár tudomásom szerint kisebb épületet megtartottak saját maguknak.
És mi a helyzet ma a várral?
A pusztulásnak indult várat és udvarházat úgy tűnik, hogy megmentik. Ugye a legújabb hírek szerint a helyi közigazgatásnak, a helyi önkormányzatnak sikerült azt az anyagi hátteret biztosítani pályázatoknak köszönhetően, amely lehetővé teszi a várnak a restaurálását, tehát nyilván nem újjáépítésről beszélünk itt, hanem a biztonságossá tételét és egyáltalán a restaurálását, látogathatóvá tételét, és ahogy én megtudtam, és egyáltalán a sajtó bemutatta, a helyi közigazgatás nem csak a várnak a helyreállítását célozza, hanem a Torockai Rudnyánszky udvarháznak a restaurálását, és hát látogató központtá való átalakítását. Úgy legyen.
A várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések. Mit emelhetünk ki a mai beszélgetésünkből?
A mai beszélgetésnek a központjában, tehát a Torockó-Szentgyörgyi vár, a Torockai család, és egyáltalán Torockó-Szentgyörgy Torockai család által épített udvarházai álltak. A vár esetében elmondtuk azt, hogy 3 nagy építési korszakot tudunk megkülönböztetni, tehát a 14. századról beszélhetünk elsősorban, majd egy nagyobb átépítés követi ezt az 1470-es években, és hát végül is a Dózsa-féle parasztfelkerést követően épül újjá a vár, tehát 1514-ben rombolásokat szenved, úgyhogy az akkori tulajdonos Torockai Ferenc újjáépíti a várat, ekkor történik meg az, hogy új adománylevelet kap a család, amely nem csak Torockó-Szentgyörgyre vonatkozik, hanem Torockó városára is, és hát ez egy komoly több évszázados konfliktust fog eredményezni a család, illetve Torockó lakói között. Maga a családot is próbáltuk bemutatni a kedves hallgatóknak, és kiemeltük azt, hogy itt az Ákos nemzetségből származó családról beszélünk, és kiemeltük azt, hogy itt elsősorban a helyi közigazgatásban tevékenykedtek, főispánként, a kormányzó tanács tagjaiként. 18. században kaptak főnemesi rangot, tehát az egyikák bárói rangot, a másikák pedig grófi rangot kapott, illetve az egyikák hát nem kapott főnemesi rangot, tehát az a nemesi ág. Kiemeltük még 2 képviselőjét a családnak a 19. századból, Torockai Miklóst és Torockai Viktort. Mindketten országgyűlési képviselők voltak, hol a torockói kerületet, hol pedig Torockai Miklós esetében a Hunyad vármegyei dévai kerületet képviselték az országgyűlésben. Torockai Viktor esetében azt is kiemeltük, hogy írt, ugye írásai is jelentek meg nyomtatásban. És aztán beszéltünk a településen lévő nemesi lakhelyekről, kihangsúlyoztuk azt, hogy a 3 ágnak külön lakhelye volt a településen, ezek közül ma a bárói ág épületének egy csonkja, egy maradványa létezik, amely egy különleges kastély volt, és amelynek a legutóbbi állapotát az 1910-es években alakult ki Torockai Viktornak köszönhetően, de ugyancsak Torockai Viktor volt az, aki az épület egy részét eladta, építőanyagként hasznosította, értékesítette, és amely épület még el, ugye ez a nemesi ágnak az udvarháza, amelyet ma a Torockai Rudnyánszky udvarházként ismerünk, ugyanis később a Rudnyánszky bároknak a tulajdonába került, és egy olyan épületről van szó, amely való 19. század elején épülhetett, vagy kapta mai alakját. És hát végül megjegyeztük azt, hogy úgy tűnik, hogy a következő években Torockó-Szentgyörgy vára, illetve az udvarház meg fog újulni.
Miről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
A következő héten Szamosújvár várának a történetét mutatjuk be.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést is.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.